Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Atyánk, hagyj adjunk hálát neked azért, hogy soha nem engeded elfeledni azt a hatalmas nagy tettet, amit végrehajtottál a mi üdvösségünkért. Köszönjük, hogy évről évre újra beszéltetsz róla. Hogy újra és újra elmondod, hogy lássuk, mibe került az neked, hogy szerettél bennünket. És amikor elmondod, akkor amikor szembeáll vele az ember, akkor csak azt láthatja meg, hogy milyen félelmetesen nem veszem figyelembe az életembe, a mindennapjaimba, mindezt, ahogy te szerettél engem. Kérünk téged, hogy adja a mi szívünknek most alázatot. Tudjuk hallgatni úgy a te ígédet, hogy befogadjuk egészen. Hát, hogy olyan legyen a szívünk, hogy megszólítható szív legyen, hogy megérthessük a te akaratodat, amit mondani akarsz. Egészen személyesen most ebben az órában. Köszönjük, hogy üzenetet készítettél. Kérünk téged, légy itt közöttünk, és add, hogy érthessük a te szavadat, és engedelmeskedhessünk neki. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugyamint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 23. részéből, az első 12 versből eképpen. És fölkelvén az ő egész sokaságuk vivék őt Pilátushoz. És kezdék őt vádolni, mondván, úgy találtuk, hogy ez a népet félre vezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Pilátus pedig megkérdezi őt mondván, te vagy a zsidók királya. És ő felelvén néki mondan, te mondod. Mondta pedig Pilátus a főpapoknak és a sokasságnak, semmi bűnt nem találok ez emberben. De azok erősködének, mondván, a népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától, mind idáig. Pilátus pedig Galileát halván megkérdé, vajon galileai emberé ő. És mikor megtudta, hogy a Heródes hatóság alá tartozik, Heródeshez küldte őt, mivel hogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban. Heródes pedig Jézus látván igen megörül-e, mert sok időtől fogva kívánta őt látni. Mivel hogy sokat hallott ő felőle, és reméli, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz. Kérdezi pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felele neki. Ott állnak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe, semminek állítván, és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz. És aznapon lőnek barátok egymással, Pilátus és Heródes, mert azelőtt ellenségeskedésben valának egymással. És két verset felolvasok az apostolok cselekedeteinek a második részéből, a 23. és a 36. verset. Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Szeretett testvéreim, ez az ige, amelyet felolvastam Lukács evangéliumából elsőbben, nagyon különös ige abból a szempontból nézve, hogy hallgatom ezt az igét. Hiszen ahogy hallgatja az ember az igét, egy normális lélek teljesen természetes módon viszolygást érez mindazzal szemben, amit ott az emberek elkövetnek. A tömeggel szemben, Pilátussal szemben, a zsidó főpapsággal szemben, vagy pedig Heródessel szemben. Érdekes módon senki nem tud azonosulni ővelük. Különös dolog ez az ige, mert hogyha végignézzük, akkor nem arról van szó benne, hogy milyen döntés születik, hanem leginkább arról van benne szó, hogy egy döntésnek a végrehajtása történik meg. Egy döntésnek a végrehajtása. Született egy döntés, leginkább akkor kristályosodott ki, így mutatja be az evangélium nekünk, amikor virágvasárnap Jézus bevonul, akkor születik meg ez a döntés, véglegesen meg kell őt ölni. Különösek az ember döntései Jézus körül. Akárhogy nézem a Szentírást, mindig azt látom, hogyha valaki Jézussal kapcsolatba kerül, döntéskényszerbe jut. Egy idő után döntéskényszerbe kerül. Jézussal szemben nem lehet semmiféleképpen semlegesnek maradni, valahogy mindenféleképpen az ember vagy egyik, vagy másik oldalra fog állni. Döntés születik körülötte. Világvasárnap megszületik egy döntés, Jézusnak meg kell halnia. Így mondja ezt a Szentírás, hogy Kajafás egy egészen különleges módon mondatot fogalmaz meg, jobb egynek meghalni, sem hogy az egész nép elvesszen. És hozzáteszi a Szentíró, hogy ezt nem magától mondta, hanem a lélek által. Kajafás kimond valamit, és ezzel megszületik egy visszavonhatatlan döntés, hogy Jézusnak meg kell halnia. Ez már önmagában is egy félelmetes dolog, hogy visszavonhatatlan ez a döntés, nem megváltoztatható. Éppen ezért, amit itt felolvastam, az tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint hogy végrehajtják ezt a döntést, méghozzá minden áron. Nincs lehetőség felmentőítéletre, mindenféleképpen azt bizonyítják be, hogy Jézusnak valamiért meg kell halnia, teljesen mindegy, hogy mi történik, ki kell a védelmére, akár az akkori világ leghatalmasabb birodalmának helyi képviselője, Pilátus, ő sem tudja megvédeni ettől a döntéstől. Jézusnak halnia kell. Amikor végigolvassuk ezt az igét, tulajdonképpen ennek a procedúráját látjuk. Először bekerül Jézus a nagy tanács elé, miután egészen reggelig verik, gúnyolják, szórakoznak vele a katonák, utána bekerül a nagy tanács elé, és a nagy tanács előtt kihallgatják. Mindenáron egyet akarnak kimondatni vele. Méltó legyen az Isten káromlása. A nagy tanács pedig mivel nincs jogosultsága arra, hogy az ítélet után az ítéletet végre is hajtsa, kénytelen kelletlen átküldi Pilátushoz Jézust. Neki kell az ítéletet jóvá hagynia, és neki kell az ítéletet végrehajtania. Átkerül Pilátushoz, és talán az egyik, úgymond, legszimpatikusabb személy az összes között ez a Pilátus, aki próbálja tényleg az igazságot kideríteni valahol. Megkérdezi, mit mondtok róla, aztán megkérdezi Jézust, és széttárja a kezét, hogy nem találok benne semmi halálra méltó bűnt. Semmit nem találok benne, hogy én a keresztre küldjem. Semmit nem találok benne mindazokból, amit ti mondtok. De ők tovább erősködőnek, így olvassuk az írásban. És talán kiderül, hogy galileai származású, ugye tudjuk, hogy nem Názáretben született, hanem Betlehemben, de mégis galileai, názáreti Jézusnak nevezik, úgy tudja mindenki, és ezért átküldi Herodeshez, hogy az ő területére tartozik. Milyen különös dolog, hogy Pilátus nem akar dönteni. Nem akar dönteni, nem akar belefújni ebbe az egész kérdésbe, ami Jézus körül örvénylik, nem akar döntőbíró lenni, úgy érzi, nem ő rá tartozik, nem érti, miről van szó. Nem érti, hogy miért akarják ennek az embernek a halálát mindenféleképpen a zsidó főpapok. Miért akarja a tömeg a halálát? Nem érti, és nem akar dönteni. Átküldi Herodeshez, és Herodes megörül neki, ez a nagyon furcsa jellem, ez a nagyon furcsa kis király, akinek szinte semmilyen hatalma nincsen, akinek az udvarában ott volt Keresztelő János, akit hallgathatott, és mégis megölette, mert egy buta fogadást tesz. Ez a Herodes, az a Herodes, akinek az apja volt az, aki a gyermekgyilkosságot elköveti. Ez a Herodes, mikor meglátja Jézust, örül, mert azt gondolja, hogy valami látványosság következik, így csodákat fog tenni előtte. Egészen különös a lelki világ ennek az embernek, őt sem érdekli az igazság. Őt sem érdekli a vád. Nem akar tisztázni semmit, nem akar dönteni se ellene, sem mellette, ő csak csodát látni szeretne. Látványosságot. Született egy döntés, ott és akkor a zsidó nép vezetőinek a körében, hogy meg kell halni a Jézusnak, mert tarthatatlan a jelenléte. És ezt végrehajtják. Végigviszik minden egyes pontján. Először a nagy tanács előtt, aztán Pilátusnál, aztán Herodesnél, és utána megint Pilátusnál. Ilyen félelmetes háromszög alakul ki. A végrehajtást látjuk, ahol teljesen mindegy, hogy mivel vádolják Jézust, mert úgyis meg fog történni a végrehajtás. És amikor az ember ezt hallja, elkezdi érteni azt, hogy mi történik itt, akkor szembe kerül egyszer csak az Isten igéjével, amely kérdez a mi döntéseink felől. Amikor felolvastam az apostolok cselekedeteiből az igét, akkor egy egészen különleges helyzet áll elő, mert pünköstkor Péter erről a kérdésről beszél. A kereszthaláról, a feltámadásról és az emberek szerepéről ebben. Tudjuk azt, hogy mind a két nagy ünnepre nagyon nagy sereg látogató érkezett Jeruzsálemben. Azt is tudjuk, hogy a két ünnep időben több mint egy hónap távolságra van egymástól. És nyilvánvaló, hogy abban az időben, amikor pünkösd ünnepén elhangzik ez a prédikáció, nem ugyanaz az embertömeg van jelen. Nem lehetett, nem volt könnyű 10 napig, vagy 40 napig, 50 napig az embernek szállást kerítenek, hogy a másik ünnepen is részt vessek Jeruzsálemben. Más emberek vannak ott. Lehet, hogy ott vannak azok is, akik ott voltak Jézus körül, ott voltak a kiabálók tömegébe, de túlnyomó többségében más emberek vannak ott. És mond valami egészen különösebb Péter, azt mondja a 23. vers, így ad róla számot, azt, aki Istennek elvégzett tanácsával és rendeléséből adatott a halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöléltek. Hát, hogyha te vagy én, ott vagyunk. Nem az első gondolat az, hogy miért mondja ez a Péter ezt nekem? Itt se voltam. Miért vádol meg engem, hogy én keresztfára adtam, hogy az én kezem szögezte keresztül az ő kezét? De nem így van, hanem valami különleges csoda történik ott a lelkekben. A reakció erre az, hogy megszólalnak, így mondja az ige, hogy mint a szíven ütötték volna őket, megdöbbentve, azt mondják, mit tegyünk tehát, atyánk fiai férfiak. Szíven üti valami őket. És amikor az Isten újra elmond egy olyan igét, amelyet ismersz, ismerd már a szenvedés történetét, akkor ne úgy gondoljál rá, mint ami 2000 éves távolságban megtörtént, és csak szemlélteti az Isten, hanem mindig szembesít is, hogy az én bűnöm is okozta Jézusnak a halálát. Mert az én bűnöm volt az oka, hogy ő eljött a földre, hogy ő megharcolta a maga harcát ott a Getsemánéban, hogy úgy döntött, hogy engedelmes lesz az atyának, végig szenvedi az odáig való utat, végig szenvedi a kereszt min halálát, és meghal értem, hogy nekem életem legyen az ő halála által. Különösek ezek a döntések. Különösek, mert van egy döntés, amely megszületik Jézussal szemben, ott a főpapoknak a szívében. Van egy döntés, amely nem születik meg Pilátus és Herodes szívében. És kiderül, hogy végül mégiscsak megszületik ez a döntés. Ez belőle kikényszerített döntés. A végén Pilátus, aki az utolsó pillanatig próbálja felmenteni Jézust, a végén mégiscsak ellene dönt. Kényszerre, nyomásra, hatalmas tömeg ordibálása közepette, de mégiscsak ellene dönt. Ezért nem lehet nem dönteni Jézussal szemben. Nem lehet nem eldönteni, hogy Uram veled, Uram a te szeretetedet elfogadva, Uram úgy, hogy a te döntésedet, hogy meghaltál értem, nem kérdeztél meg engem róla, hogy akarom-e. De én mégis hálás szívvel elfogadom, hogy te szerettél engem így dönteni, vagy úgy dönteni, hogy elutasítom, vagy az egyik, vagy a másik. De szüksége szerű, hogy bekövetkezzék az embernek az életében. Ezért, amikor az ige szembesít bennünket, akkor meg kell állni és el kell gondolkodni arról, hogy elfogadtam-e már az, hogy Isten jót döntött felőlem. Elfogadtam-e már. Mert ha az ember nem fogadja el az ő jó, szerető atyai döntését, akkor menthetetlenül bele fog csúszni abba, hogy valahol eljön egy olyan pont, amikor döntenie kell, amikor kényszerre, egy olyan szituációba kerül, ahol valahol szint kell vallani, lehet, hogy nem emberek előtt, de magamban, mégis eljön egy döntés, amelyet ellene hozok meg. De született egy másik döntés is, ami nem az embereké. Az Istennek a döntése, amikor az ember elbukik, hogy szabadítót fog küldeni. Hogy érted is el fogja küldeni a szabadítót. Született egy döntés, hogy a bűn hatalmát meg fogja törni, hogy az ember kiszabadítja alóla, hogy valami csodálatos dolgot fog tenni érte, az atya eldöntötte, hogy a bűnös, bukott emberiség után fog jönni. Elküldte a fiút, és a fiú végig arról beszélt, hogy ez az útjának a vége. Végig arról beszélt, hogy ezért jött. Nem másért, nem valamiféle különös dicsőségért, valami nagyságért, hanem azért, hogy megváltson téged, engem, mindazokat, akik itt élnek a Földön bűnös emberként. Ott a Getsemánéban derült csak ki, hogy miben kerül ez Jézusnak. Ez a Getsemánéban derült csak ki, hogy az ő emberi természete mennyire remeg, mennyire fél, mennyire retteg attól, amire elkövetkezik. És a Getsemánéban valami félelmetesen nagy harc zajlik, mert neki is meg kell hozni a döntését, hogy amiért az Atya elküldte, azt engedelmesen elvégzi. Bármikor megtehette volna, hogy valami hatalmas angyal légiókkal megakadályoz bármit. Bármikor megtehette volna, hogy mégsem megy a keresztre. De mégis megharcolta, értünk, érted, értem, hogy elmenjen a keresztre. Félelmetes ez a haláltusa ott, amit megvív már ott a Getsemánéban Jézus. Amikor azt mondja az írás, hogy mint valami nagy kövér vércseppek, akkor a verejtékcseppek hullanak le az ő arcáról. Micsoda lelki szenvedés, és a félelmetes haláltusa zajlott ott a Getsemánéban. De mert ott megszületett egy döntés, azért neked lehet itt és most életed, nyerhetsz örök életet, már itt a Földön, hogyha hiszed, hogy ő a te személyes megváltód. Ha végignézem ezt a történetet, az is egészen különös, ahogy a döntés után végrehajtják ezt a döntést. Jézusnak halnia kell, és semmitől nem riadnak vissza, hogy ezt a döntést végrehajtsák rajta. Ha belenézek, azt látom, hogy hamis tanúkat hoznak, akik vádolják azzal, hogy Istenné tette magát. Hamis tanúkat hoznak, amelyek mindvégig mondják, akár Pilátus előtt is, hogy ő a zsidók királya, királyá teszi önmagát szemben a császárral. Aztán azt mondják, hogy úgy találjuk, hogy ez a népet félre vezeti. Hogy azt mondja, ne fizessetek adót a császárnak. Egészen félelmetes, ahogy minden erkölcsi kontrollját elveszti ez a vezetőség. Amikor az Isten ellen dönt valaki, és ez a döntés visszavonhatatlanná válik, mert egészében véve az egész lelkét átjárja, nem is tud már mást gondolni, akkor többé nincsenek erkölcsi gátak. Eljön a sötétség órája, és mindent felhasználnak azért, hogy valóban végrehajthassák azt a döntést, hogy Jézusnak meg kell halnia. Ha kell Heródes, akiről kiderül, hogy nem lehet vele mit kezdeni, semminek állítja Jézust, holott ők valaminek állítják, hiszen azt mondják róla, hogy halnia kell éppen azért, mert Istennek mondja magát, de a döntésnek nem ez a szoka, nem valami egészen más. Aztán Pilátus előtt győzködik, és semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. Rendkívül tanulságos ez is. Mert amikor az ember Isten ellen dönt, akkor ez lesz a következménye. Már a látszatát sem tudja megtartani annak, hogy valami köze van az Istenhez, az erkölcshez. Szervezkedik, végigviszi, megtervezi, kitalálja és végrehajtja. De mégis Jézus a király, valóban király. Mert egy percig sem kétséges, hogy bármikor félbeszakíthatnám ezt a jogi, hivatalos cécót, amit vele végig csinálnak. Mégsem teszi. Mert megy a kereszt felé, hogy megváltsa a bűnéből az embert. Hogy megváltson téged, és megváltson engem. Két döntés született, és két döntés nem született meg. Született egy döntés a főpapok részéről, Jézusnak halnia kell. Született egy döntés, az Atya részéről, Jézusnak halnia kell, hogy elvégezze a bűnbocsánatért az áldozatot. Született egy döntés az Atya döntésén belül, Jézusban, ott a Getsemánéban, hogy engedelmes lesz, mint halálig. Hogy végigjárja ezt az utat, amit az Atya kiszabott, mert szereti az embert, minden szenvedés, fájdalom, a halál teljessége ellenére is. Aztán nem született meg két döntés, Heródesé és Pilátusé. És mégis az következik belőle, hogy végül Jézus ellen döntenek. Még akkor is, hogyha ez a, azt lehet talán mondani, hogy szimpatikus és becsületes gondolkodású ember, Pilátus még az utolsó pillanatban is föl akarja mentetni Jézust. Mégis végül ellene dönt. Szembeállít Isten a mi döntéseinkkel is, mert bizony az következik ebből, hogy aki úgy gondolja, hogy halogatom az Isten szeretetére való választ, az végül kifut abból az időből, amíg még eldöntheti, hogy elfogadja-e azt, hogy Isten jót döntött belőle. És hadd jön ide még egy egészen furcsa döntés Péteré, aki olyan hatalmasat döntött, ott, amikor Jézusnak azt mondja, én akkor is, hogyha mindenki elhagy, veleteszek, és kész vagyok meghalni érted. Amikor Péter ezt mondja, komolyan gondolja. Isten az derül ki, hogy az ő döntése nem volt elég erős. Jön egy perc, jön egy pillanat, jön egy idő, amikor nem tudja vállalni a döntés végrehajtását. És mindezekből a döntésekből egyetlen egy dolgot láthatunk meg, hogy tulajdonképpen az ember Jézus mellett nem tud dönteni. Csak ellene tudunk dönteni. De mert az Isten kegyelmes, a lelkével mégis megkészíti azt, hogy az ember el tudja fogadni az ő döntését, a szeretetet. A megbocsájtást, az örök életbe, az örök üdvösségbe való hívást. Péterrel meg is történik ez. De nem úgy, ahogy ő gondolta. Nem úgy, ahogy oly sok helyen hirdetik, hogy dönts Jézus mellett. Nem lehet Jézus mellett dönteni, mert ő döntött felőlünk. Péter döntött Jézus mellett. Mekkora szóval, mekkora lelkesedéssel. Isten a milyen szégyenteljes módon megtagadta őt. Jézus mellett dönteni csak akkor lehet, ha az Isten felszabadítja a lelkével a lelkedet. Tudjátok, arra kell vigyázni, hogy felismerje az ember azt a pontot az időben, amikor az Isten így szól hozzá. Amikor felszabadít. Amikor mehetek felé. Amikor kinyit minden utat. Amikor értem. Amikor látom. Látom magamat. Látom a szükségemet. És amikor bánom a bűnömet. Akkor kell egy döntést meghozni mégiscsak, hogy az ő döntését elfogadom. Döntések vannak előttünk, aminek a végrehajtását látjuk. Azt látjuk, lehet Isten ellen dönteni, Isten közelében is. Hiszen Jézus közelében voltak mindvégig. Jézust kérdezgették mindvégig. És mégis nem az történik meg, hogy elfogadják a kegyelmet, hanem ellene döntenek. Lehet döntés nélkül Istennel kapcsolatban, Jézussal kapcsolatban való színvallás nélkül maradni itt úgy a templomban, hogy még mindig nem történt bennem semmi. Hogy még mindig nem döntöttem semmit. És bemutat a Szentírás két különös utat, Heródesét, akinek már ez a döntés kérdés, meg az egész életkérdés többször felkínáltatik már Keresztelő Jánosnál, és az utoljára, amikor Jézus ott van, butaságokat akar tőle. És végül ellene dönt. A végső szó az, hogy semminek állítja Jézust. Azon a nem döntésnek újra és újra pilátusi következménye is van. Hogy végül jön valami olyan helyzet, amikor mégis ellene fog dönteni. Ez az az Isten üzenete mára neked, hogy először is nézd magadba, gondold el azt, hogy a te bűnöd, a te hitehagyásod, a te erkölcstelen gondolataid és tetteid, minden, amit megtettél, Jézust keresztre feszítette. Te vagy az az ember, aki bűnös kezeddel keresztre feszítetted, mint ahogy én vagyok az az ember, aki az én bűneimmel keresztre feszítettem. Az az örömhír, hogy mégis ment, hogy én értem, és te érted bűnösért, ott meghaljon a kereszten, és bűnbocsánatot szerezzen. És most gondold végig, melyik utat járod. Már bekövetkezett rajtad Isten szerető döntése, hogy az övé a szíved, vagy már itt ülsz, nem tudom mióta, és még mindig nem döntöttél, vagy itt ülsz úgy, hogy már döntöttél csak ellene. Te tudod csak, melyik úton jársz. Isten kérdez, és azt munkálja, hogy válaszolj. Most, amíg még van idő. Imádkozzunk. Édesatyánk, ha végignézzük ezt a történetet, akkor fájdalmas a szívünk, és szomorúan látjuk, hogy mire képes az ember. Látjuk ezeket az embereket, hogy mit tettek ott, és akkor hogyan gondolkodtak, hogyan éreztek, és valahogy nem érezzük magunkéinak az ő gondolataikat. De látjuk Pétert is, mert olyan nagy vehemenciával döntött melletted, és talán mi lett belőle. Urunk, kezd szíven érinteni a te ígéd bennünket, hogy mi sem vagyunk különbek. Hogyha mi vagyunk akkor ott, mi is ugyanezt tettük volna. Egészen megdöbbentő, amikor pünköstkor egy egészen más embercsoportot szólítasz meg, és mégis azok a szívükre veszik. És Uram, olyan megdöbbentő, amikor látja az ember azt, hogy ülnek emberek templomokba, hallgatják a te szavadat, nézik lélekben, ahogy te végigjártad a fájdalomnak az útját, aztán a keresztet, és nem történik bennük semmi. Testvéreink, szeretnénk könyörögni a te lelkedért. Add, hogy bennünk történhessen valami. Hogy a mi döntésünk a te döntésed szilárdságán legyen. Hogy azért legyen erős, egész életre kitartó, egyértelmű akkor, amikor látják az emberek, és akkor is, amikor nem. Nehéz és könnyű szituációban is egyértelmű, az, hogy a mi döntésünk, így a te jó döntésed akaratodon pihenjen, nyugodjon. Kérlek, Uram, azokért, akinek a szívében még nem dőlt el, hogy a tiéide. Kérlek azért, hogy munkálkodj a lelkükben. Az, hogy igen tudjanak mondani arra, hogy te végtelenül szeretted őket. Köszönjük, Urunk, hogy a legnagyobb ellenség, a bűn ott a kereszten megsemmisült. Köszönjük, hogy a mi bűnünk is megsemmisült. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy a te döntésedben legyen a mi életünk. Jézus Krisztusért. Amen. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Amen.